1999. augusztus 8-a, vasárnap délelőtt.
Segítségünk és ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és kegyelmesen kormányoz mindenöket. Amen. Szeretnék halljátok Isten igényét, amelyet most a Máté írása szerinti evangéliumból olvasok. A 22. fejezet 34. és következő verseit olvasok. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek, egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta Jézus, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elvétből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. De két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Mi a véleményedek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem veted ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni, egyetlen szót sem, és megkérdezni sem, mert ő többé senki attól a naptól fogva. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy vasárnap van, nagyon holnap, fény nyár van, meleg van, békesség van, csönd van itt, ami közelünkben, környékünkön, hazánkban. Köszönjük édesatyánk, hogy szeretsz minket, gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy jobban szeret annál, hogy csak kenyeret, oltalva, földieket ad nekünk. Abban lesz teljessé a te szeretetet, hogy önmagadat adod. Szeretetet a te, aki a szeretet vagy. Köszönjük azt a szeretetet, amit elkészítettél erre a mostani órára. Az igében testesül meg a te szeretetet. Most itt közöttünk úgy állad reánk a te szeretetet, hogy az ige még világosabb lesz. Köszönjük, hogy már valamennyire értjük az igét, valamennyire vettük a Biblia üzenetét, de kevés ez, Urunk, és még ezt a keveset se értjük igazán. Köszönjük ezt a most felolvasott igét. Szentlélek Isten, segítségül hívunk, hogy ennek az ige hirdetésnek a során bővítsd a mi eddigi ismereteinket, az, hogy gyönyörű legyen még az eddiginél is az a csodálatos nagy parancsolat, a szeretet örök parancsolata. Szentlélek Isten, fogadja el minket, áld meg minket, Jézus nevében hívunk. Amen. Tehát a Máté írása szerint evangélium 22. fejezetének 36. és következő verset, 39. verset. Mester! Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ez a testvérek. A prédikációban ez lesz a vezér szó, hangsúlyok. Hangsúlyok. Arra gondolok, hogy a kereszténység egészen rendkívül gazdag, sokdimenziós valóság, una sancta ecclesia, sok arcot mutat, és ez lehetőséget ad arra, hogy ide-oda helyezzük a hangsúlyokat. Eleve tudjuk, hogy az volna az ideális, ha minden a maga helyére kerülne, és minden az őt illető hangsúlyt kapna. hallottuk a nagy parancsolatot, már itt hármassága van, az Atya, az Isten, utána az emberek, a felebarát, és végül önmagad. Szeret az Urat, szeret felebarátat, mint önmagad. Már itt lehet a hangsúlyokat eltúlozni, hogy teljes egyensúlyban tartani. Annak, akik az Istent, a vallásosságot helyezik mindenek fölé, annak a felebaráti szeretetet helyezik mindenek fölé. És most nem is olyan régen fedeztük fel, hogy itt arra, hogy magunkat is Gyökösi Endrének köszönheti ebben az országban. Főként ő emlegette azt, hogy hát itt arra van szó, hogy mint magadat, tehát magadat is szabad lehet szeretni. Tehát már itt egy házasság, itt már lehetőség van arra, hogy a hangsúlyokat jól helyezzük, vagy eltorzuljanak a hangsúlyok. Tehát a helyzet az, hogy vannak hangsúlyok, jól vagy rosszul helyezve vannak, de aztán azt is tapasztaljuk, hogy kicsit hosszabban élünk, hogy a hangsúlyok eltolódnak. Ami tegnap hangsúlyos volt, az lassan menet közben elveszi ki a hatását, és új hangsúlyok jelentkeznek. Tehát egy ilyen együttlétben, ahol a hangsúly van középpontban, ez a két fő probléma, hogy ma hol tartunk, a mai valóságban, a keresztény valóságban, az Una Sancta Ecclesia, a közelben, de mégiscsak az európai, amerikai kereszténységben hol vannak a hangsúlyok, és ha netán eltolódóban vannak, melyik irányban tolódnak el a hangsúlyok. Ez ennek az igehirdetésnek a két problémája. Csak úgy példának mondom, hogy egy kicsit belépjünk ebbe a világba, a hangsúlyok világába. Kis túlzással, de mégis azt hiszem helyesen mondhatjuk, hogy ezen a században is a reformátusok itt Magyarországon a magyar népet akarták megtartani. A katolikusok a katolikus egyházat akarták megtartani. Ez úgy az egészre kitekintve érvényes, egyenként vannak ide-oda eltérések, de mégis a református egyház a hangsúlyt arra tette, hogy a magyar nép maradjon meg. A katolikus ember első számú érdeke, hogy a római egyháznak az egysége, a hatalmat maradjon meg. Ezek hangsúlyok, ezek mellett persze párhuzamos vonalak is voltak, és kialakult tulajdonképpen az a helyzet, hogy hát emberek, legyetek jó vallásos emberek, és legyetek általában jó emberek. Körülbelül itt tart ma Magyarországon a helyzet a vallásos világban, és hát ezt tekintsük két dolog pontnak. Itt mindjárt fölvetődik egy fontos kérdés, hogy ahol tart az Una Sancta, az egyetemes egyház, és ahol a hangsúlyok most kivetültek, azok az egyház belső mozgásából születtek, vagy pedig kívülről is jöttek érdemleges hatások ahhoz, hogy éppen itt tart a világ, vagy a magyar kereszténység. Tehát a kereszténységen belül van fejlődés, és ezek alakulnak függetlenül, hogy a külső világ mely úton jár, vagy pedig, és ez a helyzet, azt hiszem, ezt nem nehéz üzeníteni, a külső világnak a mozgása bizony erőteljesen begyűrűzik az egyháztal is. És ez a hatás is begyűrűzik az egyházakba. Tehát ez a lényeg ebben az összefüggésben, hogy a világtörténelem befolyásolja az üdvtörténelmet. Zajlik a világtörténelem, azon belül az üdvtörténelem, és bizony erőteljesen hat a világtörténelem az üdvtörténelemre is. Ezen a megállapításon aztán nézzük most, hogy ma a külső világ mit ad az embernek a kereső boldogságra, nem is annyira üdvösségre, a boldogságra, szomja az embernek, mit kínál a mai világ. Mi a jellemző, mit hangsúlyoz ma a világ az emberi életnek a gazdag lehetőségei között. Megfogalmaztam ezt szójáték, amit fogalmazok, de talán annál inkább ki fog derülni a benne rejtőző igazság. Így fogalmaztam, hogy amit kínál a mai világ az embereknek, és ismét van az európai, amerikai, úgynevezett első világra gondolok természetesen elsősorban. Így fogalmaztam meg, hogy a túl fejlődött életvitel helyett fejetlen boldogságot kínál a világ. Észrevehetitek, hogy a fej a csolópont, túl fejlődött, a fejnek a túltengések módján kialakult világnak fölkínálja a mai világ a fejetlen boldogságot. Tehát itt a fejről, a gondolkodásról, a logikáról van szó, eddigi úton túl fejlődött a világ, és zsákutcába vitte akár a fejnek a működését, az egész emberiség működését. Tehát elég volt a gondolatokból, a logikából, a ráció működéséből, a fejlődésből valami új kell, és ezt az újat manapság úgy kínálják, hogy a fejetlen boldogság. Tehát boldogságot kívánnak, kínálnak, olyan boldogságot, amit nem zavar a fejnek a működése. Tehát túl fejlődött világban fejetlen boldogságot kínál az emberiség. Tehát itt lehet mondani, hogy a tanítás, a gondolat helyett inkább extázis kínál a világ, és ezt keresi is ma az emberiség. Ez legyen egy döntő felmérése a helyzetnek. Gondolat, logika, tudomány, ráció helyett extázis, élmény, elragadtatás, forróság, valami nagy lendület, szárnyalás, elragadtatás, extázis. Itt van a forduló pont ma, az emberek szükséglete és a világ kínálata között. Rengeteg példát lehet ennek szemléltetésre felhozni, akár csak hivatkozhatnék arra, hogy most ezen a héten lesz majd a Forma 1-es működése a Budapest közelében. Ez tipikus példa arra, hogy a fejetlen, az extatikus boldogság kell az embereknek. A Forma 1-es azért izgalmas, mert ott kockázat van, akár meg lehet halni. Történhet valami, csak körbe-körbe járnak, az lassan unalmassá lehet, de kisodródik egy autó. Ha megsebesül, töri a csontját valaki, az igen, ezért akkor már érdemes tudok kimenni. Hát a Forma 1, mint a százezreket mozgósító jelenség, esemény mutatja ezt, hogy az extázis kell az embereknek. Vagy akár példának hozhatnám fel ennek a szerencsétlen fiatal Kennedynek a példáját, mert tipikusan az volt, akinek kevés az, hogy rend, igazság, törvény, engedelmesség, nem repülni. Hát én tudok repülni, igaz, hogy nem tanultam meg még, de hát én tudok repülni, és repülő, és repül bele a halálba, fejetlenül. Tehát a fejlődésből elég volt, most már boldogság kell nekünk, fejetlenül, gondolattalan, elegünk van, elegünk volt a logikából, a rációból. Ez zajlik a külső világban, és aki extázist tud produkálni, annak megy a üzlet, az meg fog élni ebben a világban. És itt hajlok a mi területünk, hogy meg fog élni, akár vallástalanul kínálja az exaltáltságot, az extázist, akár vallásosan. Itt lépünk át a külső világból, a mi világunkban bizony nagyon-nagyon begyűrűzik a külső világnak a receptje, és a külső világnak a módszerei begyűrűznek az egyházba is. Amiként kívül kevés a rend, a szisztéma, a dogmatika, a tanítás kell, az extázis. Ugyanez a lelkület megjelenik az egyházban is. Magyarországra természetesen begyűrűznek ezek, én olvasom a nyugati irodalmat, és előbbre vannak ebben, és rendszeresebben, és így úgy csinálják, de e felé megy a világ, és ez a hangsúlynak az új eltolódása, a dogmatika, a morál, a liturgia világából el az extázis elragadtatása felé. Ezt kínálja a modern kereszténység, és itt érdekes módon a extázisnak, hogy egyik esete lehet az, hogy abszolút csöndben vagyok, vagy pedig egy hatalmas hallelujázásba török ki. Mindegy, hogy melyik, a lényeg az, hogy kilépj az eddigi monoton, hétköznapi kapusú malomból, mindig ugyanazból kilépek, akár a teljes csend, akár a harsogó kiáltozás világára, csak valami más, valami újat, extázis. Tehát ez a fölmérés jelenleg, így látom, nem így persze, tanulom én is, ez a helyzet, hogy a hangsúly eltolódik a fejlődéstől, a gondolkodástól, a tanítástól, eltolódik a hangsúly extázis a hangulat felé. Ez azért fontos, de hogy mindenki a maga házatáján keressen rendet, hogy ha ható körébe kerülnek emberek, merre terjedik az embereket. Hívő emberek bizonyságot tesznek, és ezáltal tovább viszik, tovább adják a dolgokat. Testvérem, te ilyen bizonyságot teszel a hitedről, hogy viszonyul egymáshoz a fejlődés és a fejetlen hangulati keresztését. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát ahogyan szereted magadat, úgy fogod szeretni a fele barátot is. Ha neked élményt jelent, boldogságot, akár üdvösséget jelent egy elragadtatás, hát nyilván úgy szereted a fele barátot, hogy ő is menjen a logika világából, az élmények világába. Ebben a helyzetben mi legyen egy gondolkozó, lelki gondozó prédikátornak a feladata? Elmondok három egyszerű gondolatot, ebben ismertem fel magam feladatát, és gondolom mindenkinek, aki emberek között él a feladatát. Az első tennivalónk esély az, hogy igazodjunk el ebben a mai világban. Igyekezzünk minél többet fölismerni a világnak az erővonalaiból, és fölismerni azt, hogy hogyan hatnak reák személy szerint. Itt a sodródás szót hangsúlyozom. Nem könnyű fölismerni, hogy én a lelki életem legmélyén is sodródom. Teám is hatnak el világnak a ügyei. Nekem is unalmasak a gondolatok sokszor. Nekem is kívánatosak az élmények, az átélések. Ki emlékezik a prédikációból, a tetten élhet engem is, de hiszen én is azt prédikálom, hogy igen, átélni az igazságot. És ez nem baj, ezt nem szégyellem, hogy nem arra az, hogy a világ sodrására szemben mi legyünk magas fundamentalisták, a dogmatikusok, és fontos a tanítás, felkiáltása, űzünk el minden érzést és hangulatot. Valószínűleg hogy az egyensúlyt találjuk meg. Tehát az első feladatunk, hogy igazodjunk el ebben a világban. És találjuk meg a helyünket, és ismerjük föl azokat a hatásokat, amelyeket kapunk ebben a világban. Mindjárt erősebbek vagyunk, ha rálátunk a dolgokra, és tudjuk azt, hogy mely oldalról fenyeget minket egy hangsúly eltolódás, egy egészségre túlzás irányába való eltolódás. A második feladatunk az, hogy miközben fölismerjük ezeket a hangsúly eltolódásokat, ne tévesszük szem elől a lényeget, az egyensúlyt, a központot. Ennek az igének mégiscsak egy üzenete van, szeres. Ha a szeretet középen marad, nem fenyeget kibillenés, egyensúly torzulás. Ha tudomásul veszem, hogy egyetlen feladatunk van a szeretet. A szeretetnek az oszlása Isten felé, szeretet fele barát felé, önmagam felé, akár merre tekintek, mindenütt egy feladatom van a szeretet. Ebben a világban akár merre húznak, vonnak minket a hatások, innen a központtól, a fundamentumról nem szabad elsodródni, és ez nem más, mint a szeretet. Egészséges szeretet. És a harmadik tennivalónk az, hogy ebben a világban konkrét módon foglaljunk állást. Ez azt jelenti, hogyha ezt a világot az jelenti, hogy helyetlenül akar boldogságot, üdvösséget, akkor igenis azt mondjuk, hogy nem, én igenis hangsúlyt teszek arra, amiről megfeledkezik ez a világ. Tehát meggyőződésem szerint az egészséges hívő keresztjét ez jelenti, hogy fölméri, hogy milyen áramlatok vannak ebben a világban. Fölméri, hogy ő sincs megvédve ez áramlatok sodrájéből, de elég tudatosság van a hívő emberben, hogy fölméri, és azt mondja, hogy én igenis továbbra is tartom azt, hogy az Isten tudománya, az ige tudománya az, amelyik érvényes. Szeretj az Isten teljes szívedből, tehát az érzelmi világodnak a teljességéből, és teljes elmédből. Itt van az egyensúly, az egy szeretetem belül. A szeretetet úgy kell gyakorolni, hogy a szívem megmozduljon, és úgy kell gyakorolni, hogy ugyanakkor az elmém is működésben maradjon. Szeretj az Urat teljes szívedből és teljes elmédből. És ez vonatkozik a fele barát iránti szeretetre, és nem kisebb mértéke, önmaga iránti szeretetre. Nem elég belemerülni az ön szeretetbe, mint hogy nem elég örökös korbácsolással gyötörni magamat. Józanul szeretni magamat azt jelenti, hogy igenis, én kedves vagyok önmagamnak is. Mert az Istennek is kedves vagyok. Hát az Isten kedves gyermeke vagyok, és igenis ezt elfogadom örömmel. Én egy kedves ember vagyok, mert Istennek kedves gyermeke vagyok, és előbb-utóbb teljesen hatása alá van engem az Isten kedvessége, Isten szeretete. Tehát önmagamat is teljes szívvel szeretni, és akkor teljes elvével józanul látni azt, hogy ezen az ember testben mennyi minden van, mennyi állatiság működik még, mennyi emberi vágyakozás van, mennyi angyali istetés testesül meg ebben a testben. Állást foglalni tehát abban, hogy a világ eltúlozza a fejetlenség irányába a hitet, akkor én annál inkább ráállok arra, hogy igenis szeretem Isten felevel önmagamat, teljes szívemből és teljes elmémből. Isten szeretete, ember szeretet, önmagam szeretete ebben az egyenességben zajlik, és ez konkrét módon azt jelenti, hogy élményekre vágyakozom, igenis én is vágyakozom élményekre, de nem önmagukban az élményekért élményekre, hanem arra vágyakozom, hogy az ige tudománya élő eleve, akár extatikus tudomány legyen, de az ige tudománya forrósítsa a szívemet, és legyen rendkívülévé, legyen rendkívüli cselekedetekre képesség. Hát ezzel zárjuk ezt a gondolatmenetet, hogy az egyensúlyokra vigyázzunk, a világ el akar sodorni jobbra-balra. A helyes álláspont az, hogy a szeretet az a központ, ahonnan nem szabad elmozdulni. Ez a szeretet is a hangsúlyokat egyenesen helyezze, szeretet a logika világában is, és az érzések világában is. Egy szóval az Isten igéje, mint tudomány, Isten igéje, mint átéléseknek a forrása, legyen a hívéletednek a vezére. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy gazdag életet ajándékoztál mi nélkül. Még lehetne sokkal gazdagabb is. Hát meg minket, hogy fokozatosan még jobban gazdagodjék az életünk. Vigyázz ránk, édesatyánk, hogy ne valami szélsőség felé sodródjék az életünk. Köszönjük, hogy benne élünk ebben a világban, ebben a nyugtalan világban, amely elveszítette az önbizalmát, a helyét, a feladatát, életének értelmét, és csapunk mindenféle irányba. Benne élünk mi is ebben a világban, és a hullámverése minket is bizonyosodó megvalljuk neked, magunknak is. Nem vagyunk elég erősek, hogy ellen tudnánk állni helytelen hangsúly eltolódásoknak, irányzatoknak. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, és te vigyázz az életünkre. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk, milyen félelmetes erő hullámzanak át az emberiségre. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk minket, és milyen hatások lesznek körül. Lássuk a magunk erőtlenségét. Köszönjük, édesatyánk, hogy megállhatunk a te kegyelmedből. Gyönyörködhetünk a keresztény életünk gazdagságában, lehetőségeiben. Segíts minket, hogy megmaradjunk a fundamentumon, és segíts minket, hogy egyre gazdagabb életet éljünk. Könyörülj a mi embertársaikban, testvéreiken, olyan nehéz ebben a szép világban, napsütésben, nyárban, melegben, nehéz gondolni azokra, akik terneket viselnek, megszomorodtan, gyászoló testvéreinkre gondolunk, könyörülj rajtuk, és ebben a szép napos világban is, belül is, túl is fényességet vennek. Van napsugár belül is, örök élet bizonyossága, a te kegyelmed hűsége, a mi életünk elveszíthetetlensége, az átlépésnek a bizonyossága, a magasabb rendű világban emeltetésünk. Édesatyánk, áld meg minket, hogy ezek a bibliai tanítások ne csak a fej tanításai legyenek, hanem a szív is megmozduljon bennünk. Könyörgünk, hogy itt is olyan nagy szükségünk van rá. Áld meg a mi szívünket, hogy szívvel tegyünk vallásra a hitünkről. Így könyörgünk a mi testvéreinkért, akik itt vannak közöttünk gyászban. Könyörgünk egy testvérünkért, aki súlyosan beteg. Éveken, évtizedeken át olyan hűséges munkatársunk volt, szeretetben, közösségben, egyen múlton. Olyan jó volt bizonyságtételét hallgatni, rendíthetetlen hitéből élni. Könyörülj rajta, amikor megterhelődött a betegséggel az életet. Amikor erőtelen az orvos tudomány, az emberi szeretet, a gondoskodás, a ápolás, amikor a kegyelemre van szüksége, hogy mindvégig a harcot elvégeztesse, könyörülj rajta, áld meg őt, és áld meg szeretteit is, türelemmel, reménységgel. Hallgass meg a imádságunkat, édesatyánk, Jézus nevében kérünk. Áld meg.